nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Vercseg Ilona közösségfejlesztővel beszélgettünk. Az úgynevezett közösségfejlesztés, népművelés, közművelődés tulajdonképpen szinte számomra, aki nem vagyok szakember, majdhogy nem mindegy, hogy minek hívjuk, hiszen ugyanarról beszélünk, de ennek a folyamatnak bizonyos állomásairól, és amikor a 80-as éveknél tartunk, azt mondod, hogy a nyitott házaknál elérkeztettek a falig, ami a mindenkori hatalom határait jelentette.
Pontosabban a nyitott házképzés nek az volt a Tamás olyan ember volt, hogy ő sajnos meghalt már. Tehát ő olyan ember volt, aki egyszerűen, amit egyszer már megcsinált, az többé nem érdekelte. Úgy érezte, hogy azt már megvan,
csinálja,
aki akarja. Ő mindig újat keresett, és ez az új az volt, hogy azt mondta ott az összegyűlt 40 népművelőnek, hogy hát most ne a nyitott házról beszéljünk, hanem menjünk ki holnap a falvakba, három faluról van szó, Bakony-Oszlop, Bakony-Szentkirály és Csesznek. És kérdezzük meg az ember, tegyünk fel három kérdést az embereknek. Az első kérdés az, hogy mit jelent a számára ott élni? A második kérdés az, hogy min kellene változtatni és hogyan? És a harmadik pedig az, hogy ő maga mivel járulna hozzá a változáshoz. Hát ugye...
Ezt titeket lepett meg, vagy pedig azokat, akiket megkérdeztek, mert valószínűleg az életben nem gondoltak arra, hogy mit jelent számukra ott élni.
Igen, az életben nem gondoltak rá, őket is nagyon meglepte. Minket pedig a nagyszerűsége ennek a három kérdésnek nagyon lenyűgözött, de persze, hogy mennyire nagyszerű, azt megint csak utólag tudtam értelmezni, mert ugye az első kérdés az identitás tartalmára kérdez rá. Azt mondja József Attila, hogy tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húzvonsz, hogy e táj nem enged, s miféle gazdag szenvedést taszít ide, ugye? Ez erről szól. A második kérdés az tulajdonképpen min kellene változtatni? Ilyen fejlesztési elképzelések, változtatási elképzelések felgyűjtése, azonosítása, és a harmadik, hogy ő mivel járulna hozzá, ez pedig a cselekvési kapacitás, hogy van-e ott egyáltalán olyan cselekvési kapacitás, hogy el tudjunk indulni.
Kérdezte őket valaki egyáltalán
soha,
erről soha?
Senki, és boldogok voltak, hogy elmentünk, nagyon szívesen fogadtak minket, és nekünk az a három nap az egyszerűen egy lázálom volt, egy percet nem aludtunk, egy szemhunyás, egész éjjel beszélgettünk, és másnap egyáltalán nem voltunk fáradtak, amikor visszamentünk az emberekhez, mert valami olyan, mert hát ez a demokrácia, megmártóztunk a demokráciában, nem gondoltuk mi ezt akkor így, de az, hogy egyenrangú emberekként becsöngethetünk, beszélgethetünk, nagyon érdekes, a képzés elején elment két nő, két művelődési házigazgató nő, ami akkor hát ugye azért volt valami, szóval azért kocsia volt, telefonja volt, gondolja be bele. Telefonja volt a 80-as években, mert a művelődési házban volt vezetékes telefon.
Ja, igen.
Kocsi, sofőr, minden benne volt a település vezetésében. Tehát hogy képzeljük
nem
azt?
Nem volt ott kérdezni.
Hogy képzeljük azt, hogy ő ismeretlenül bekopog valahova, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, hogy milyen itt élni. Ez elképzelhetetlen volt számukra.
Ma szerinted elképzelhető?
Na most igen, szóval hogy mondjam, a jó és a kérdések visszaigazolása és az életünk változatlansága ebből a szempontból benne van abban, hogy ma is ugyanilyen váratlansággal élik meg az emberek, és ugyanilyen magukra ismeréssel, mint akkor. Ez engem azért elszomorít. És ugyanúgy válaszolnak arra a kérdésre, hogy mivel járulna hozzá a változáshoz, hogy hát én mivel? Hát én csak egy kis senki vagyok, egy porszem vagyok, de mindenben, amit mondanak, szívesen megcsinálom. Uh-huh. Ezt válaszolták az emberek
és
a Bakonyban, és ma is ezt válaszolják.
Azt mondod, hogy megmártoztatok a demokráciában, és a 80-as évek végén, amikor, nem mondom, hogy váratlanul, de bizonyos szempontból váratlanul ért mindenkit a hirtelen rendszerváltás, hiába dolgozott, meg dolgoztunk rajta annyian abban az időben. De akkor mégiscsak úgy gondolta, valószínűleg a te szakmád is, és szerintem az újságíró szakma is, én biztosan, hogy a demokrácia készen van.
Én nem gondoltam, hogy készen van, annyira nem.
Ez egy óriási tévedés volt, tegyük
persze,
azt hozzá. Persze,
tévedés rögtön volt, azt éreztem, de pontosan azért, mert ezek a helyzetgyakorlatok, amiken átmentem, azért nem csak a Bakonyban, bár ott én magam 6 évig ott dolgoztam, és rendszeresen jártam oda. Tamás 3 év után felismerte azt, hogy eddig hogy lehetett elmenni, és máshol, vagy igen, mást és máshol. De én valahogy ez olyan, mint az első szerelem, hogy az ember nem tudja elhinni, hogy tényleg azt mondtad, hogy vége. Szóval ez körülbelül olyan volt nekem ez
mikor
a Bakony.
Mikor már mindent megkérdeztetek mindenkitől, és még mindig visszamentél.
Igen, és már mindig kitaláltam valamit, amiért még érdemes volt ott maradni. De igazából Csengerben is sokat dolgoztunk, ott már nagyobb csapattal, Péter Feri barátommal, Huszer Jóska barátommal, akik azóta is az életem cselekvő részesei és barátok. Beke Pali, aki sajnos már szintén nincs közöttünk. Tehát
most ott olyan emberekről beszéltél,
igen,
akik meghatározó személyiségei
abszolút
voltak veled együtt,
abszolút,
az úgynevezett közösségfejlesztés
abszolút
szakmának.
Úgy van. És hát Tamás, azt is Tamás
igen,
vezette
igen
ezt a csengeri dolgot, ahol már 11 falu, 11 társközsége volt ennek a Csengernek.
És mi
és
volt ez a Csenger? Csengeri kísérlet, modell.
Hát igazából Csengernek fel kellett találni a túlélését. Hát ez hosszú lenne elmondani, egy könyvet írtunk erről. Nyilván egy szerepkör nélküli település lett a határszélen, mert elválasztották Trianonnal a szervesen hozzákapcsolódó, korábban hozzákapcsolódó Szatmárnémetitől, mert a zsidó kereskedőket és szolgáltatókat elhurcolták, és megsemmisítették, mert összeomlott az a helyi tudás, amit ott hordoztak értelmiségiek a almagyárban, és még nem tudom én cipőgyárban, és még nem tudom én, hogy hol. Tehát egy nagyon lepusztult hely volt akkor, és hát nyilván, ezt sose felejtem el egyszer, nagyon korán kelő vagyok, és kimentem, Szamostatárfalván aludtam akkor, és kimentem, és láttam, hogy egy dömperre felülnek az asszonyok, akiket én már mind ismertem, és beszélgettünk egymással mindig. És mondom, hova tetszenek menni, Juliska néni? Azt mondja, Ilikém, visznek minket, mint kintekuntát. Mert vitték őket a konzervgyárba idény munkára. És ezt mondta, visznek minket, mint kintekuntát. Na hát egy ilyen hely volt. És ezt kellett kitalálni, hogy itt hogyan lehetne virulensebbé tenni a közösséget, hogy itt hogyan lehetne megélhetési lehetőségeket a helyiből kitalálva, tehát a helyi adottságokból, erőforrásokból hogyan lehetne építkezni, és mi kell ahhoz, hogy itt építkezni lehessen. Na mindegy, hát erről hosszan tudnék beszélni.
Csak a
nagyon nagy bukta.
Nagyon nagy bukta
nem,
volt.
Nem, olyan szempontból, hogy minket ott abszolút keresztül néztek rajtunk, mert mi ilyen, a nagyapám mindig azt mondta, hogy Ilikém, te holdvilágnyalogató vagy. Igen.
Tehát, hogy nincs közöd ilyen a realitásokhoz.
Hát, igen, hát ez súlytalan dolog. A pénz, az igen, a pénz, a beruházás, azok a fontos dolgok. És aztán az az érdekes, hogy nagyon sok mindent megcsináltak abból a tanulmányból, ami egy kötetet tett ki, és amire nem válaszoltak
ők
a helyi emberek.
Meg
ők valamennyire, ahogy ők tudták, az ő. Uh-huh. Hát nyilván ebben nem volt közösség mozgósítása és emberek összefogása, de ami gazdasági vonatkozása volt, azt azért megcsinálták. Érdekes, ugye?
Igen, nagyon érdekes.
Hát ez itt a fő baj egyébként, hogyha megjelenünk valahol, hogy szerepkörünk van, és ne vegyünk el az övékből, a hataloméből, mi ne vegyünk el szerepeket.
Aha, tehát, hogy úgy érted, hogy a közösségfejlesztők, akik ma hivatásosként egy ilyen helyre elmennek, és a civil társadalomban valami fajta életet szeretnének elindítani, azok, szerinted ez így volt 90 óta mindig, vagy csak most pregnánsan van így?
Most nagyon pregnánsan van így.
Most nagyon pregnánsan, ezt tudjuk, hiszen nagy erőkkel
szorítják
vissza.
Ne legyél tényező, ez a lényeg. Tényező én vagyok.
Igen, de azért térjünk vissza még a 90-es évekre, illetve arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted, aki végigélted és végig dolgoztad az elmúlt 25 évet, ami 90 óta eltelt, ennek milyen stációi voltak? Tehát volt-e valaha igazán reális esélye annak, hogy egy valóságos civil társadalom épüljön ki? Mert elindultunk.
Mi sokáig ezt hittük, tehát visszatérve arra, amikor igen. mondtad, hogy demokráciát gondoltál rögtön, én tudtam, igen. hogy nem, mert azért hoztuk létre 94-ben a civil kollégium alapítványt, ami egy felnőttképzési, közösségfejlesztő felnőttképzési, civil képzési intézmény, a mai napig működik nagyszerűen különben, Varga Máté vezeti, de pontosan azzal a céllal, hogy a demokráciát lehessen tanulni, résztvételt és nyomásgyakorlást és érdekvédelmet és ilyen dolgokat. Mert mi tudtuk ezt, hogy ez nagyon hiányzik, akkor is minden nap tapasztaltuk. És mi is volt a, bocsánat, csak ebben most nagyon mondod, belegondoltam.
Hogy az elmúlt 25 év, ja. és hogy te rögtön tudtad 90-ben, ja, hogy nem. nincs készen a demokrácia, és hogy milyen stációi voltak annak az elmúlt igen. 25 évben, amikor legalább esélye volt annak, hogy egy valóságos civil társadalmi működés.
Én szerintem 95, bennem legalábbis 95 volt egy szakadás. Tehát 95-ben azért felismertem, hogy ezért nem erre gondoltunk, nem erről álmodoztunk. Egyrészt ugye a kapitalizmus is megmutatta a maga természetét, másrészt a politikai elit is megtette a magáét mindazért, amit lehetett.
Pedig
ugye?
95-ben szocialista kormányzás volt.
Igen.
És az ember azt gondolná,
igen,
hogy a közösségi gondolat.
Igen, de már azért voltunk az MDF, és ez a privatizáció, ez borzasztó dráma volt azért a falun, és nem csak a falun, városban is. És hát a munkanélküliség és minden egyéb, és valahogy az ember azt érezte, olyan érdekes, hogy a közösségfejlesztés történetében van egy olyan szakasz, hogy Amerikában az 1800-as évek második felében a nagy városodással kezdett kialakulni a tömegtársadalmak, ugye? És az emberek erre úgy reagáltak, hogy egy case study movement-tel, tehát egy esettanulmány mozgalommal, ami azt jelentette, hogy az elhagyott településüket az utolsó szögig leírták, és emberig leírták, hogy ki hol lakott, mit csinált, hány gyereke volt, mi volt a foglalkozása, stb. És legalább 10 év telt el, amíg rájöttek arra, hogy ez nem egy rémálom, hanem ez már egy valóság, és ez a jövőnk is, nem csak a jelenünk, hanem a jövőnk is, és ebben kell berendezkednünk, és elfogadták a várost. Szerint nálam ez a fordulat 95-ben történt, de úgy érzem, hogy a magyar társadalomban csak a 2000-es évek elején, amikor rájöttek arra, hogy ez nem rémálom, ez így marad, és sajnos beletörődtek ebbe, mert azért nagyon komoly mozgástereket lehetne megtölteni. Mm-hmm. És a civil társadalom azóta. Tehát a civil társadalom akkor kezdett el döglődni, mikor elkezdték a pénzt belenyomni, és nem azt mondom, soha nem kapott nagy pénzt, de minden esetre, mikor így ráálltunk erre, hogy pályázunk,
és
kapunk pénzt.
És miért akkor arra... azt gondolná, hogy akkor kap lehetőséget, hiszen önmagában a nulláról hát, nem tud
nagy semmi se csinálni. Nagy csapda a pénz, mert ugye akkor rögtön az ember fölvesz embereket, akikért már felelős egy szervezet, akiknek a továbbfoglalkoztatását szeretném megoldani.
Hát
de ennél még sokkal, igen, de ennél még sokkal borzalmasabb fordulat következett be az Európai Unió csatlakozás után, amikor egy projektvilág kezdett kialakulni, tehát amikor egy szervezetet nem azért támogattak, mert a te elképzelésed, küldetésed, céljaid, tevékenységed társadalmilag hasznos, úgy, ahogy van, hanem erre a projektre.
Itt folytatjuk a hírek után, hogy ez miért tette tönkre a civil világot Vercseg Ilonával.